Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket itt a Pszichoforjú lélekerősítő podcastjében. Herendi Katával ülök itt, aki a Pszichoforjú online pszichológiai magazin vezető szerkesztője. Szia Kata, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Szia Eszti, sziasztok!
Engem pedig Szabó Eszter Juditnak hívnak, és én a Pszichoforjúnak vagyok az alapító főszerkesztője, és Katával együtt írtuk a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvet, és az elmúlt adásokban ennek a könyvnek a fejezeteiről beszélgetünk, mert hogy 20 szerintünk fontos témát jár körbe ez a kötet. És hát most már eléggé a végéhez közeledünk, és azt hiszem most már benne vagyunk az utolsó három témában, és ezúttal a rágódásról fogunk beszélgetni. Ahogy azt említettem, az adásnak az aktualitását, vagy az adásoknak az aktualitását ezek a fejezetek adják, de azért mindig szoktunk gondolkodni Katával azon, hogy az adott téma az miért aktuális, és hát most arra jutottunk, hogy a rágódás az nagyon-nagyon szorosan összefügg a megbánás témájával, van benne valami szomorúság, azzal kapcsolatban, hogy bánkódunk múltban történt, már megváltoztathatatlan életesemény vagy esemény fölött. Ez most az én bot csinálta a definícióm, de majd biztosan fogja pontosítani, mert hogy ő jegyzi ezt a fejezetet, az erről a témáról szóló fejezetet. De hogy ami miatt most ezt aktuálisnak érezzük, hogy ugye a járványhelyzet miatt nagyon-nagyon sok olyan dologról kellett lemondanunk, vagy nagyon sok olyan dolog nem történhetett meg, ami miatt most azért gyakran szoktunk szomorkodni. És hogy ez a ha a vírus nem lett volna kezdetű mondat, ez azért egy elég gyakran visszatérő fordulat az utóbbi időszakban. Úgyhogy ezért is tartjuk fontosnak, hogy egy kicsit körbejárjuk a kötet kapcsán, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a megbánás, ez ne uralja, és a megbánásból fakadó szomorúság az ne uralja az életünket, és ne az legyen elől. Erről a jelenségről, a lehetséges okokról, és ahogy szoktuk a megoldásokról, és a különböző stratégiákról beszélgetünk majd ebben az adásban. Reméljük, hogy sokan tudtok ehhez kapcsolódni. Az utóbbi időszakban nagyon sok kedves visszajelzést kaptunk. Mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon szeretjük a hallgatóinkat, de azokat a hallgatóinkat különösen szeretjük, akik adnak nekünk visszajelzést, meg visszacsatolást, függetlenül attól, hogy az pozitív vagy negatív a podcastekkel kapcsolatban, és kettőt is említenék. Az utóbbi héten nekem nagyon szívet melengető volt az a visszajelzés, amit az egyik hallgatónk a Facebookon hozzászólásban írt, hogy ő nem szeret főzni és sütni, de hogy sütés és főzés közben szokta hallgatni a podcastet, és amióta minket hallgat, azóta még ezt is megszerette, vagy még ez se esik olyan nehezére, és hát én megmondom őszintén, hogy nagyon meghatottam, úgyhogy innen is nem tudom, hogy most mit süt, vagy mit főz ez a hallgatónk, vagy mivel mesterkedik éppen, de nagyon-nagyon jó érzés, és megtisztelő, hogy ott lehetünk vele a konyhában.
Igen, nekem az volt a kedvenc része, amikor azt írta, hogy valójában beszélget velünk az adások közben, és válaszol arra, úgyhogy reméljük, hogy ma is sok olyan gondolatot mondunk, ami párbeszédre indít majd.
Igen, igen. Képzeljétek el, hogy egyébként, ha nem lenne a járvány és a vírus, akkor mi is egy konyhában beszélgetnénk, mert hogy alapvetően amúgy ez volt a podcastünknek az egyik ilyen koncepciója, hogy amíg nem volt podcast, addig Katával az ilyen nagy világmegváltó beszélgetéseinknek a helyszíne, az nagyon gyakran a konyha volt, meg ott voltunk, emlékszem, az albérletemben, akkor még a 8. kerületben, és akkor ott voltunk a konyhában, és mondtuk, hogy na itt kéne, hogy a konyhában egy jót beszélgetni, és hogy ez kéne, hogy a podcasteknek az ilyen, nem tudom, kiindulási pontja, vagy helyszíne legyen a felvételnek, úgyhogy hát reméljük, hogy majd eljön ez az idő, amikor személyesen tudunk beszélgetni a konyhában.
Volt is erre egy alcímünk, emlékszel, ezt te mondtad, hogy akkor a buli van a konyhádban, vagy hogy is
Igen.
volt ez?
Igen, igen, a Szűcs Krisztiánnak meg a Lovasi Andrásnak van egy közös száma, aminek ez a címe, hogy mekkora buli van a konyhában, és ilyen nagyon helyes refrénje van, meg én nagyon-nagyon szeretem azt a számot, meg mindig ilyen jó kedvem lesz tőle, úgyhogy majd azt is belinkeljük szerintem a leírásba, és hallgassátok meg, ha tehetitek, én mindig így jobb kedvre derülök tőle. Igen, azért nem csak szomorkodni van okunk, hanem vannak dolgok, amiktől jobb kedvünk lesz, de akkor én most így hozzád fordulok, Kata, és neked is szegezem a kérdést, hogy mit kezdjünk egyáltalán, hogyan érjük tetten, honnan tudjuk azt, honnan ismerhetjük fel, hogy akkor mi most így rágódunk, mi egyáltalán ez most akkor így a pszichológia tudományának olvasatában ez pontosan, hogy nem is pontosan, de hogy ennek mi a definíciója, ez most akkor nem tudom, egy jelenség, vagy egy tulajdonság, vagy egy korkép, vagy nem tudom, tehát mit lehet most tudni a rágódásról?
Aktualitásként egy körrel visszatekintve, hogy mindig szoktam indulni, nem tudom, mi történne, ha egyenes választ adnék egy kérdésre, valószínűleg elpusztulna az univerzum, úgyhogy nyilván nem fogom megtenni soha, hogy azon kuncogtam magamban, hogy az is az aktualitása, hogy az egyik korábbi adásban megígértem, hogy az utolsó fejezetekről szóló adásokban majd jól lehozunk mindenkit az életről, mert hogy van szenvedés, rágódás, önsorsontás még hátra, és ennek tartunk most a közepén. Szóval annyira jó lenne ilyenkor ilyen nagyon szabatos és nagyon tankönyvi definícióban válaszolni, de be kell vallanom nektek, hogy én soha nem szerettem definíciókat mondani, úgyhogy inkább csak mondom, hogy mi van, és kapcsolnék nektek a rágódáshoz is egy képet, ami nekem nagyon sokat segített a megértésében, amikor erről tanultam. A rágódás az tulajdonképpen a gondolkodásunkhoz kötődik. A gondolkodás az az egyik legalapvetőbb emberi funkciónk, naponta több ezer gondolat fut át az agyunkon, némelyik kellemes természetű, némelyik kellemetlen, van amelyiknél megakadunk, van amelyik tényleg csak így jön és megy, és a rágódás az nagy részt a negatív gondolatainkhoz köthető, olyan negatív eseményeket, olyan kellemetlen emlékeket vagy élményeket idézünk fel ilyenkor magunkban, amik megtörténtek, vagy amik éppen esetleg nem történtek meg, vagy nem úgy, és ezért gondolkodunk rajtuk újra meg újra, lejátszva a fejünkben ezt a mi lett volna, ha a forgatókönyvet. És azért egy nagyon különös jelenség ez a rágódás, mert hogy ezt tényleg napjában többször is megtesszük, és egyszerűen lehet, hogy ez is csak gondolkodás, vagy probléma megoldó gondolkodás, ugye, hogy próbálunk rájönni, hogy mi lenne a jó megoldás, ha egy negatív eseményre gondolunk. Viszont ezzel szemben, amikor rágódunk, akkor ez nem csak egy ilyen felidézem, elgondolkodok rajta, keresem a megoldást folyamat lesz, hanem egy gyakorlatilag egy negatív spirál, amiben csak lefelé tudunk pörögni. Ugyanis amikor rágódunk, akkor ezeket az eseményeket újra és újra és újra felidézzük. És valahányszor újra és újra előkerülnek, mindig a negatívabb és negatívabb oldaluk domborodik ki, és mindig olyan gondolatok társulnak hozzá minden egyes újrafelidézésnél, amiből mi, így, hogy nagyon szabadon mondjam, hogy egyre rosszabbul jövünk ki. Tehát, hogy még simán az volt, hogy te reggel összevesztél a pároddal, ennyi volt az egész, munkában menet a buszon visszagondoltál rá, és akkor még arra gondoltál, hogy ki mit mondott. Mikor eszedbe jutott már az irodába beérve, miközben vetted le a kabátodat, akkor már az jutott eszedbe, hogy milyen csúnyán nézett rád közben, és hogy te mennyire rosszul válaszoltál arra, amikor ő azt mondta, hogy. És ez így megy tovább végtelenítve, újra és újra lemegy a film a fejedben, csak egy idő után már tényleg csak azt látod ki ebből az egészből, hogy ő nem szeret téged, téged nem is lehet szeretni, soha nem fogtok ebből kimászni, nem fogtok kibékülni, és teljesen reménytelen az egész. És ugye képzeljétek el ezt nagyban, amikor nem csak egy ilyen mindennapi kis vita epizódról van szó, hanem minél nagyobb és nagyobb tételű dolgokról. A kép, amit említettem nektek az előbb, és aztán most már befogom, mert szerintem beszélek már vagy 10 perce, ami nekem nagyon sokat segített, hogy én a gondolkodást szeretem úgy elképzelni, mint amikor sétál az ember az utcán. Hogy van, amikor ilyen szépen komótosan mész, és nézelődsz magad körül, van, amikor egy kicsit ilyen játékosan, picit így fellépsz a járdaszegélyre, mész azon egy-két lépést, aztán megint le, oda mész valamihez, és megnézed, vagy tűnődsz, hogy melyik irányba indult. Tehát, hogy amikor így elképzelitek azt, hogy így sétáltok az utcán. És a rágódás az ehhez a sétához képest olyan, mintha hirtelen megnyílna előttetek egy ilyen csatorna fedél, és azon vezetne így lefelé egy csiga lépcső. És így mennétek, és így lemennétek a csiga lépcsőn, és lent vagytok már az utcaszint alatt, és akkor onnantól már ott az utcaszint alatt fogtok csak sétálni. És aztán jön megint, hogy milyen...
Ha egyáltalán lehetséges előre haladni egy ilyen alagútban, mert hogyha lemész, és ott vagy a mélyén, akkor nem valószínű, hogy annyira
Igen.
egyértelmű, hogy tudsz előre menni, hanem pont, hogy beleragadsz egy csapdába.
Igen, mint azokban a jó kis retro videójátékokban, amiken én a 90-es éveken felnőttem, Igen. hogy akkor már csak azon a szinten tudtál tovább menni.
És mi az oka annak, hogyha valaki erre hajlamos? Ha azt mondja most valaki, na, én most magamra ismertem, én azért így gyakran szoktam ezeket a mondatokat mondogatni, a könyvbe hozol is konkrét példákat, amiből magunkra ismerhetünk. Hogyha most valaki magára ismert, vagy úgy egyáltalán szeretné tudni, hogy miért van ez, mi az oka annak, amikor valaki hajlamos ezekbe a negatív spirálokba belecsúszni?
Nagyon egyszerű oka van tulajdonképpen, és az, ami sok más pszichés jelenségre is szerintem nagyon jó választ ad, hogy evolúciósan erre vagyunk húzalozva. Ugyanis régen az, hogyha a negatív eseményekre erősebb fókusz került az életünkben, akkor az a túlélésünket segítette. Tehát, hogyha én megfelelően tisztában voltam, és figyeltem a veszélyekre, amik leselkednek rám, akkor adaptívabbá váltam, ugye sikeresebben alkalmazkodtam, nagyobb eséllyel éltem túl. És éppen ezért van, nagyon-nagyon sok kutatás is bizonyítja ezt, hogy negatív emlékek, a negatív élmények, ezek a kellemetlen gondolatok sokkal nagyobb túlsúlyt képviselnek a gondolataink és az élményeink között, mint a pozitívak. Ezt azt hiszem, hogy a könyvben is említettem, hogy milyen kutatások vannak erre, hogyha valakit érdekel, akkor ezt majd fussátok át ezt a részt, hogy például az én egyik kedvencem az, hogy még hogyha alapvetően úgy is gondolja valaki, hogy boldog és szeretetteli gyerekkora volt, még akkor is több negatív élményt idéz fel a gyerekkorából. És hogy ez tök érdekes.
Ezt értem, de hogy ezért én azt érzem, bár nincs reprezentatív kutatása a birtokomban, de hogy az a benyomásom, hogy vannak azért egyéni különbségek a tekintetben, hogy mennyire hajlamos valaki azt szajkózni, hogy jaj, ha a Hufnagel Pistihez mentem volna feleségül. Hogyha akkor nem történik az, hogy nem tudom, elveszik a földet, és hogyha akkor nem megy el a nagypapa, hogyha az apátok akkor azt választja, hogy nem pedig azt, hogy. Tehát, hogy amikor itt nagyon hajlamos valaki folyamatosan hátrafele nézegetni, és a megbánásba temetni, és oda csatornázni az életét, és valahogy ezzel elhárítani a felelősséget, és ezzel együtt annak a lehetőségét is, hogy a saját kezébe vegye az irányítást. Mi az, ami erre hajlamossá tesz, vagy tehet valakit?
Szerintem egyrészt az, hogy ha több negatív élményed van, tehát biztos vagyok benne, hogy többet rágódik az, aki már több ilyen nehéz helyzeten ment keresztül az életében, illetve biztos, hogy benne van az is, hogy egyáltalán hogyan éled meg az élményeidet, bár azt hiszem, hogy ez igazából egy ilyen körben forgó okság, amit most leírtam nektek, mert nyilván, hogyha ha több negatív élményen mentél keresztül, akkor eleve nagyobb kihívást jelent számodra valaminek a pozitív oldalát meglátni. Nem mondom, hogy törvényszerű, csak valószínű, mert hogy ugye amit átélünk, az formálja azt, ahogy a jelenünket és a jövőnket szemléljük majd. A másik, ami eszembe jutott, az, hogy a rágódásra nagyon sok kutató úgy tekint, hogy tulajdonképpen egy idő után egy rossz szokássá válik, olyan, mint a cigi, hogyha ideges leszel, akkor rá akarsz gyújtani, ha nem tudom, reggeliztél, akkor utána rá kell gyújtani, ha alkoholt iszol, akkor tiszta sor, hogy amellé rá kell gyújtani, hogy megvannak azok a triggerpontok, amiket, hogyha elérsz, akkor tudod, hogy neked most dohányoznod kell. És a rágódásnak ezek a kiváltó ingerei pedig általában a kellemetlen vagy negatív események szoktak lenni, vagy a kellemetlen vagy negatív érzelmek.
Aha.
És itt is ugye ezért mondtam ezt a lefelé menő spirált, mert ugye minél többet rágódom, annál rosszabbul érzem magam. Ha rosszul érzem magam, tiszta sor, hogy újra elkezdek rágódni, és megyek és lefelé, körbe, körbe, körbe.
Aha, ennek az analógiájára az jutott eszembe, hogy ugyanúgy, ahogy a dohányzásnál ugye azt szokták mondani, hogy segít levezetni a stresszt, meg amúgy így a függőséggel kapcsolatban ez amúgy is felmerülhet, ha jól tudom, mint ok, és ugyanúgy a rágódás is egyfajta megküzdési mechanizmus lehet, nem? Tehát, hogy segíthet abban, hogy elfogadjuk azt, amit olyan nehéz elfogadni, és hogy nyilván, ahogy már a döntésről szóló adásban is beszélgettünk róla, meg ahogy a fejezetben is én írtam, hogy ugye vannak ezek a kis döntések, meg a nagy döntések, és hogy szoktuk mondani, hogy nem nagy döntéseken múlik az élet, hanem sok kicsi döntés az, ami meghatározza az életminőségünket, és hogy nagyon kevés olyan döntés van, ami tényleg így egy az egybe, és nyilván nem akarom elvitatni azokat, amik tényleg meghatározzák, és rányomják a bélyegét egy életre, vannak ilyenek, de hogy azért egy döntésre, vagy az életünknek egy fordulópontjára rátenni az összes felelősséget és súlyt, az nem biztos, hogy reális. De mégis, hogyha rátesszük, akkor az egy kicsit, mintha így segítene elviselni azokat a dolgokat, mindet együtt, amiket megbántunk, vagy rosszul csináltunk, vagy kicsit így eliminálja talán a többi rossz döntésünket is, hogyha oda ebbe az egy dologba, vagy kettőbe csatornázzuk a megbánásunkat, meg a rossz döntéseinket. Hogy ez jutott még eszembe, hogy talán egyfajta ilyen megküzdési mechanizmusként is funkcionál.
Nem. Én azt mondanám, hogy inkább nagyon nem, mert ugye a megküzdési mechanizmus ebben az esetben az lenne, hogyha tényleg probléma megoldó gondolkodást tudnánk folytatni arról, ami történt, amikor az lenne, hogy lenne ennek valami lehetséges pozitív következménye legalább. Aha. Hogy én átgondolom a problémát. Tehát, hogyha például maradok ennél, összevesztem a párommal reggel, akkor én átgondolom, és akkor arra jutok, hogy jó, délután bocsánatot kérek, és akkor megbeszéljük a dolgot. És hogy az egy pozitív kimenetel. És a rágódás ehhez képest, ott valahányszor újra átgondolod, ott nem közelebb kerülsz a megoldáshoz, hanem ahhoz kerülsz közelebb, hogy utáld magad, és úgy általában az életet is. Mert hogy mindig, ahogy ezt mondtam is az előbb, hogy mindig a negatívabb része fog előtérbe kerülni, és minél többször rágod át, ez annál inkább fokozódik majd.
Igazad van, a megküzdési mechanizmus, ez nem jó kifejezés itt, de hogy akkor inkább annak a, vagy nem is annak, ezt el is engedem, hanem hogy az illúzióját adja meg annak, hogy akkor most könnyebb. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a dohányzásnál is ugye az az illúzió, hogy kevésbé vagyok stresszes, ha cigizem, ugyanúgy kevésbé, nem tudom, nyomnak a rossz döntéseim, vagy frusztrálnak a rossz döntéseim, hogyha egy tőlem független eseményt okolok azért, hogy ez sok rossz dolog velem megtörténik. Miközben azért nagyon sokszor van egyénileg is felelősségünk ezekben a dolgokban.
Igen, ezzel viszont nagyon egyet tudok érteni, és még amiben a dohányzáshoz hasonlít, hogyha már megtaláltunk ebben egy párhuzamot, az, hogy a dohányzás is olyan, hogy ott akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy megnyugtat, és hogy ez segít neked valamilyen módon, viszont hosszú távon elképesztő mennyiségű káros hatása van. És a rágódás is ez. Volt egy nagyon neves kutatója, dr. Susan Nolan-Hoxema, ő már nem él sajnos, de nagyon sokat foglalkozott a rágódás és a depresszió összefüggéseivel.
És mire jutott?
Olyan összefüggéseket mutatott ki, hogy nem csak a depresszió hátterében található meg a rágódás, illetve hajlamosíthat depresszióra az, hogyha valaki rágódásra hajlamos, hanem még akár a szorongásos zavarok, sőt az evészavarok hátterében is tetten érthető ez a rágódásra való hajlam.
Nagyon érdekes, tudod, hogy mi jutott eszembe, hogy a rágódás az vajon hogyan aránylik. Emlékszel a Brené Brownnak? Nagyon sokszor szoktuk egymás között is, hát őt magát is nagyon sokszor idéztük a podcastben is, meg így, mikor csak úgy beszélgettünk, akkor is gyakran felbukkan az ő neve, meg az ő gondolatai, de hogy neki voltak a kudarcról szóló, a Bátraké az erő című könyvében a forgatókönyvekről szó, hogy hogyan indulnak meg, és hogy olyan, mintha ezek a forgatókönyvek valahogy így a reciproka, vagy a jövő időségben zajló folyamata lenne a rágódás. Tehát addig, amíg a rágódás ez egy ilyen retrospektív, szorongás kupac, addig ezek a forgatókönyvek, amiket így gyártunk a jövőre nézve, azok meg így a jövőre vonatkozóan okoznak szorongást, és nem is az okoz, hanem tulajdonképpen mi magunk és a gondolataink, és hogy azért így a lehetőségek, hogy mondjam, nagyon-nagyon sok lehetőségük van arra, hogy megnehezítsük ezekkel a gondolatokkal a saját életünket, mert hogy nem elég, hogy akkor a múltba is bele tudjuk magunkat pörgetni, ezt nagyon szépen meg tudjuk csinálni a jövővel kapcsolatban is, mert hogy ő ugye azt mondja, Brené Brown, hogy történik valami, nem tudom, nem dicsér meg a férjed, amikor a Speedo fürdőruhádban átúszátok a tavat, ahova jártatok mindig is vakációzni, és 30 év után egyszer csak elkezded azt a következtetést levonni, nyilvánvalóan ez azért van, mert, és és akkor, hogy akkor igen, mert hogy biztos, és megcsal, és amúgy is már észre se vesz, és vége a házasságnak, és nem tudom, mert így belecsavarod magad egy ilyenbe. Aztán kiderül, hogy, és ezt le is írja ebben a könyvben, hogy azért nem reagált a férje az ő ilyen érzelmi megnyilására, meg mert hogy ugye ez is történt, hogy az történt, hogy elmentek, hogy akkor áthúzzák reggel ezt a tavat, ami mellett nyaraltak, ahová nagyon régóta együtt járnak nyaralni, és akkor ilyen nagyon jó kedve volt a Brené Brownnak, meg pont így a sebezhetőséget kutatta, és akkor ő úgy döntött, hogy hagyja megnyílni magát, és hagyja, hogy akkor sebezhető legyen, és hogy akkor így megosztja a férjével, hogy ő így szereti, és fontos neki, és nem tudom micsoda, mire a férje nem nagyon reagál, amitől ő teljesen kétségbe esik, és akkor jönnek ezek a negatív gondolatok, és elkezdi gyártani ezeket a negatív forgatókönyveket a fejében, mire kiderül, mert hogy tovább megy, és elmondja, hogy mi az, ahogy ő most érzi magát, és amiben van, vagy volt, mert nem tudom, hogy utólag, vagy akkor beszélik meg, és kiderül, hogy a férje azért nem reagált, és nem úgy reagált, ahogy azt ő várta volna, mert hogy így halálfélelme volt, mert annyira mély volt a víz, hogy nem látta az alját, és ő így éppen arra koncentrált, hogy ettől így ne rettegjen olyan nagyon, hogy ez így látszódjon rajta. Tehát, hogy milyen érdekes, és hogyha ezt nem törte volna be ezt a mindkét ember körül ott feszülő burkot, a Brené Brown azzal, hogy tovább megy, és azt mondja, hogy figyelj nekem, ez most olyan nehéz, hogy én itt megnyílok, te meg így nem mondasz semmit. És miért nem? És milyen érdekes, hogy a férje is igaziból mutatni akart valamit, ahelyett, hogy bevállalta volna, hogy figyelj, én nagyon-nagyon be vagyok szarva, és hogy így nem tudok most így semmi másra figyelni, csak arra, hogy így attól félek, hogy meghalok. Úgyhogy értem, de hogy most nem. De hogy ő körülötte is, meg a Brené Brown körül is elkezdett ezáltal nőni egy ilyen, nem tudom, burok, és hogy milyen jó, hogy ezt kipukkantották. És ezután a jó hosszú kerülő út után azt szeretném.
Nem, ez tök jó, bocs, hogy közbeszúrom, de egyszerűen tök jó, hogy ezt mondtad, mert az jutott eszembe, hogy ez a rágódásnak ez az ilyen level 2, ugye a második szintje, amikor olyas valamilyen rágódsz, ami teljesen a te fejedben történt meg. És Brené Brown előtt is ott volt ez az út, hogy na már nem szeret, már semmi köze hozzá, igen, a múltkor se nézett rám olyan szépen, amikor pedig azt mondta, hogy szeret, és hogy ebbe is annyira szépen bele lehet tekeredni.
Igen, és mi egymásra is szoktunk szólni a Katával néha. Képzeljétek el, hogy mondjuk, hogy figyelj, ne gyárts forgatókönyveket. Ez nem így van. Emlékszem, hogy többször is volt ilyen, hogy jó, de én attól féltem, hogy, és akkor így rá kell szólnunk, de hát így miért féltél ettől, ennek semmi köze a valósághoz. Tök jó, hogy elmondtad, hogy ettől féltél. És akkor kiderül, hogy az, ami így elindult a fejünkbe, és ez szerintem annyira hasznos tanács, hogy ilyenkor, amikor ez elkezd történni, akkor így legyen lélek jelenlétünk azt mondani magunknak, hogy állj, ez most egy forgatókönyv. Ez most itt fikció, ami az én fejemben történik, és most itt menjünk vissza addig, amik így a tények szintjére, hogy mi az, ami valójában történt, és mi az, amit én már csak így hozzátapasztottam. Szerintem itt is egyébként vannak különbségek a tekintetben, hogy ki meddig képes eljutni ebben a színben. Én nem tudom, én komplett egész estés filmeket tudok gyártani, vagy nem tudom, tudtam régebben, de azért még most is összejön néha. És hogy csak azt akartam kérdezni, hogy és mind ezek után, ezután a hosszú kitérő után, meg most, hogy látjuk, hogy a jövőre nézve milyen stratégiák jöhetnek szóba, akkor, amikor elkezdünk belecsavarodni ebbe a spirálba, mi a helyzet a rágódással? Ott mit tehetünk annak érdekében, hogy ne csavarodjunk bele egy másik spirálba, és ne egy ilyen spirálba ukrálásra szóljon az életünk.
Szóval a rágódásnál szerintem az egyik leghasznosabb fegyver, kettő van, amit én szoktam javasolni, és amit én magam is szeretek alkalmazni, mert bizony, a Pszichológus is ember című kampányunk keretében bejelentem nektek, hogy bizony én is szoktam rágódni, sőt, kollégáim is vannak, akikről szintén tudom, hogy hajlamosak rágódni. Ha! Ezt most nem tudom, hogy tényleg annyira vicces volt, mint a fejemben, de talán tudjátok, erről így ki szoktunk szólni itt az adásokban, hogy nagyon sokszor az van, hogy de hát te pszichológus vagy, te miért nem tudod ezt, vagy neked ez miért nem könnyű, hát te megtanultad, hogy ez hogy kell, meg hogy miért van, de hogy teljesen más ez, amikor valaki megtanulja, és a szakmájában jól használja, meg amikor az egyéni életében használja. De a kitérő után...
szóval hát nem tudhatom, mi volna, ha ezt nem mondod el, most már nem. Meg tudni, de szerintem ne bánkódj emiatt, hanem haladjunk tovább.
Igen. Szóval az egyik legjobb fegyver, ami abszolút nem könnyű, az az, hogyha nagyon-nagyon tudatosak vagyunk azokkal a pillanatokkal kapcsolatban, amikor elkezdjük a rágódást. Tudom, hogy maga ez a tetten érni a rágódást is egy nagyon nehéz kör, és már el is akartam mondani az elején, hogy azért se rúgja magát senki, hogyha esetleg így az adás elejéből rájött, hogy ő bizony hajlamos a rágódásra, mert ahogy mondtam is, tényleg erre vagyunk húzalozva, mindannyian hajlamosak vagyunk rá, különböző mértékben, de időről időre mindannyian belecsúszunk. Nem könnyű tetten érni, és nem könnyű abba hagyni, viszont nagyon-nagyon fontos, mert hogy annyira messze tud sodorni minket a jelentől, és mindattól, ami pozitív és építő, hogy sokkal nehezebb dolgunk van akkor, hogyha ezt hagyjuk, és már csak így utólag próbálunk meg kármenteni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az első lépés az ennek a tudatosságnak a fejlesztése, úgy, hogy figyeljük a gondolatainkat, és megpróbáljuk elcsípni azokat a pillanatokat, amikor elkezdünk rágódni. Ezt meg lehet csinálni éles helyzetekben is, tehát hogyha nem tudom, például mész éppen valahová, és elgondolkozol, elbrándozol, nézel ki az ablakon, és akkor kezded el megfigyelni a gondolataidat, hogy mik jönnek neked ebben a nyugalmi állapotban, mik azok, amik így felvetődnek benned, és hogyha úgy érzed, hogy ilyen régmúlt, már sokszor megrágott események jönnek elő újra és újra, amire elég nagy a valószínűség, akkor megcsíped, hogy oké, én most rágódom, de a másik, hogy csinálhatod ezt esetleg egy ilyen tudatos körben is, hogy leülsz valamikor egy ilyen nyugodt napon, amikor, nem tudom, van egy kis időd arra, hogy ezzel egy kicsit eljátsz, ezt így idézőjelben mondom, és megpróbálod hagyni szabadon áramolni a gondolataidat egy ideig, és figyeled, hogy mi jön. Anélkül, hogy megpróbálnád tényleg így tudatosan letiltani, és kizárólag kismacskákra és naplementékre gondolni. Hanem tényleg egyszerűen csak egy ilyen szabad áramlást próbálj meg nekik biztosítani, és azt megfigyelni. És akkor így meg tudod nézni, hogy mennyi idő után, milyen formában, mikor kezdenek eljönni azok a gondolatok, amik már tényleg egyértelműen nem arról szólnak, hogy te felidézel egy megtörtént eseményt, vagy valamire aktívan keresed a megoldást, hanem már megint egy olyan sokszor lejátszott film fut le a fejedben, amiben te már csak a negatív főhős lehetsz, akit mindenki utál, senki se szeret, aki semmire se jó, és így tovább, és így tovább. És hogyha megtalálod ezt a pontot, akkor ilyenkor érdemes így megállítani, hogy stopp. Akár így szó szerint ezzel a gondolatstoppal, hogy ez már a rágódás, ez már nem jó nekem semmire. Innen lehet azt csinálni, hogy ezt mondani is akartam nektek, hogy ilyenkor nem az a cél, hogy így elkezd letiltani ezt a gondolatot. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, akkor ezzel nem foglalkozom, soha többet nem fogok arra gondolni, hogy milyen rossz volt, amikor megbuktam a gimiben matekból, mert hogy ez már rágódás, meg ilyesmi, hanem nem magát a gondolatot, meg nem magát az élményt kell kiszerkeszteni a gondolataidból, hanem csak a rágódásnak a folyamatát. Tehát, hogy olyankor, amikor éppen nem aktívan dolgozol annak a problémának a feldolgozásán, akkor ne kezdj el ezen pörögni. Akkor ne menj le ezen a végtelenbe tartó, lefelé tartó spirálon, mert hogy abból semmi jó nem fog származni, azon kívül nagyon rosszul fogod magad érezni a végén.
Hogy ezek már talán eszembe jutott egy kép, hogy mi az, amit így be lehet esetleg hozni, hogy ez kicsit olyan, mint amikor, tudod, beszélgettünk, volt egy adás, ami a feladásról szólt, és abban merült fel a döglött ló, és hogy, hogy mikor kell arról leszállni. Ez valami hasonló, nem? Hogy amikor van olyan gondolat, ami már tényleg így nem visz sehova, az már megdöglött. Tehát, hogy arról le kell szállni, mert hogy nem visz sehova. Mondtad, hogy azt mondani, stopp, vagy azt mondani, oké, ez a gondolat nem visz sehova. Tehát, hogy amikor megveszem mit tudom én, a kék blúzt, és hazamegyek, és azt mondom, hogy a zöldet kellett volna, akkor szerintem ez az a pont, amikor stopp. Ennek semmi értelme. Tehát miért szállnok időt arra, hogy afölött bánkodjak, amit már nem tudok megváltoztatni. És ezt olyan szépen írod a könyvben, most bele is lapoztam, és bocsánat, hogyha egy kicsit belehallatszott, hogy azt írod, hogy óriási különbség van a megismerés és a rágódás között. Míg az előbbi felszabadítóan, nyugtatóan hat ránk, a rágódás felőről és megbetegít. Úton önmagunk felé ezért nem szabad elfelejtenünk, milyen fontos tudatosnak maradni vele kapcsolatban, felismerni a jeleit saját magunkon, és abba hagyni, ha mégis a hatalmába kerít minket. Ilyen fontos sorok vannak ebben a könyvben.
De cuki vagy.
De tényleg nagyon-nagyon fontos, és szerintem elképesztően sok időt tud. Én ezt saját bőrömön is tapasztaltam, hogy milyen sok időt tud elvenni ebből a drága időnkből, az életünkből az, hogyha ezekkel a gondolatokkal töltjük az időnket. És ami még eszembe jutott, hogy közben teljesen egyetértek azzal, hogy ezeket a döglött gondolatokat, ezeket hagyjuk magunk mögött, és hogy ismerjük fel, amikor nem visznek sehova. Ugyanakkor, hogyha vannak gondolatok, amik így nem hagynak minket nyugodni, nekem volt, akkor inkább úgy fogalmazok, tehát hogy ezt nem tanácsként szeretném, meg amúgy sem szoktunk tanácsot adni, én inkább a saját megélésemet osztanám meg veletek ezzel kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy hasznos és talán tanulságos lehet ennek a témának a kapcsán. Hogyha viszont van olyan gondolat, ami nem ilyen szempontból, nem ilyen pótcselekvés jelleggel kísért meg, hanem valahogy így újból és újból visszatér, és nem hagy békén, és nem is ez a fajta megbánás van benne, hanem inkább egy nyugtalanság, ami aztán így a jövőre is kivetül, és azzal kapcsolatban is ilyen negatív víziókat jelenít meg. Szóval, hogyha van ilyen gondolat, vagy nekem volt ilyen gondolatom, és egyszerűen nem tudtam tőle szabadulni, és amikor egy terápiás folyamatban ennek utána mentem, hogy mi az oka annak, hogy valamilyen élethelyzetben folyamatosan megkísértenek ezek a nehéz érzések, és rávetítem a nehéz érzéseimet, a haragomat egy-egy élethelyzetre, indokolatlanul nagy jelentőséget tulajdonítva annak, legyen az egy élethelyzet, legyen az egy ember. Szóval, hogy ez azért hasznos és fontos egyénileg, nyilvánvalóan eltérő felismerésekhez vezethet. Talán még ezt én így hozzáfűzném ilyen saját élményből kiszorva, hogy igen, vannak ezek a semmire nem jó gondolatok, amik sehova a megismerés szintjére se visznek, de hogy vannak olyan gondolatok, amik nehéz érzéseket keltenek, és hogyha ez folyamatosan ott van, és folyamatosan megjelenik, és valahogy elkezdjük azt érezni, hogy ez nagyobb nálunk, hogy ezt egyszerűen képtelenek vagyunk egyedül letenni, nem tudjuk csak racionális szinten ezt kontrollálni, akkor szerintem nem biztos, hogy butaság segítséget kérni.
Nagyon jó szerintem, amit mondasz, mert tényleg az van, hogy a gondolatainknak elképesztő ereje van. Tehát, hogy gondoljatok bele, a gondolataink erejébe gondoljatok bele, de jó ég, de kellett volna nekem ma még egy kávé, ne haragudjatok. Én nem tudom, mi van ma a humorommal, de azt hiszem, hogy valószínűleg a koffein krónikus hiánya. Szóval, hogy gondoljatok bele abba, hogy a gondolatok azok tényleg olyanok, mint hogyha a fejünkben folyamatosan menne egy film narrációval, és képekkel, és mindennel. És hogy egy ilyen színes, szagos, széles vásznú mozi, és hogy mi nézzük, mint a moziban, és hogy hiszünk neki, minden gondolatunknak, hogy egy komplett valóságot képesek teremteni a számunkra. És nagyon sokszor nem fordul meg a fejünkben, hogy megkérdőjelezzük őket, hogy ez tényleg úgy van-e, ahogy van. Sem a rágódással, sem a forgatókönyvekkel, hogy ezekkel is így megyünk, és egy idő után elkezdjük őket tényként elfogadni. Én a könyvben is idéztem Hayes-t, aki a elfogadás és elköteleződés terápia kidolgozója. Ugye ő maga is leírja, és nagyon sok helyen ír arról, hogy a gondolatainkat mennyire fontos időről időre egy bizonyos távolságból szemlélni, elfogadó szemléletben, és akár meg is kérdőjelezni. Tehát, hogy akár odáig is menni, hogy megmutatni magunknak, és így idézőjelben a gondolatainknak is, hogy az a valóság, amit ők teremtenek, az nem feltétlenül egyezik azzal a valósággal, ami ténylegesen történik. És szerintem neki például nagyon hasznos gyakorlatai vannak, a könyvben is idéztem egy cikkét, amiben ezeket leírja, arról, hogy hogyan lehet a gondolatainkat lestoppolni, elterelni, egy kicsit távolabbról megszemlélni őket. Nekem például a személyes kedvencem az, amikor mondja, hogy ha van egy ilyen nagyon makacs visszatérő gondolatom, amitől nem tudok szabadulni, akkor így adjak neki egy dallamot, és énekeljem el. És szerintem valami elképesztően aranyos dolog. Ha gondoljátok, akkor ezt nyugodtan próbáljátok ki, mert egyrészt tényleg nagyon vicces, másrészt meg, ami ott van a fejedben, és tényleg képes téged lelki és fizikai szinten is akár a fájdalomig kínozni, akkor az énekelt ki. Uh-huh. Rakd rá valami, nem tudom, valami Lady Gaga-ra, vagy Rihanna-ra, válasz valamit, ami számodra szimpatikus, és énekelt ki azt, hogy nem vagyok szerethető, hogy mindig mindent elrontok, hogy biztos, hogy megcsalnak. Ez nem oldja meg ilyen varázsütésre a problémát, viszont nagyon sokat segít annak a szenvedésnyomásnak az elviselésében, amit egy-egy gondolat tud okozni bennünk. És a másik kedvencem, ami pedig szintén leírtam a könyvben, hogy már azzal is nagyon jól tudunk egy kis távolságot tenni magunk és a gondolataink közé, hogyha éppen arra van szükségünk, mert mondjuk hajlunk a rágódásra, vagy vannak ilyen visszatérő nyomasztó gondolataink, hogy felállok, körbesétálom a szobát, és azt mondom, hogy nem tudom körbesétálni a szobát.
Ez miért jó?
Azért, mert hogy miközben arra gondolsz, hogy neked ez nem fog menni, ténylegesen ott vagy, és fizikailag megcsinálod. És hogy így látod, hogy lehet a között egy diszkrepancia, amit te gondolsz, és ami a valóságban történik.
Aha, értem. Tehát bebizonyítjuk magunknak ezáltal, hogy a gondolataink azok nem egyenlőek a valósággal.
Igen.
Értem.
És ez szerintem nagyon-nagyon hasznos. És tök jó, hogyha ott vagy, hogy rágódáson kapod magad, a gondolatai tudatos megfigyelésével azt teszed észre, hogy igen, én tényleg hajlamos vagyok belecsúszni ebbe, akkor ezzel tudod őket egy picit kontrollálni, tudod egy kicsit jobban a helyén kezelni ezeket a visszatérő nehéz gondolatokat, érzéseket.
Mi most nem podcastelünk. És látnotok kellett volna Kata arcát, aki így készenléti üzemmód van őt, és nem értette egy fél pillanatig, hogy tehát most erre mit mondja.
Az a pánik, ami most futott bennem arról, hogy nem nyomtam meg a felvevő gombot, és ezt is most vette észre, és nem értettem, hogy miért ilyen nyugodt.
Na, így ilyen könnyen ki lehet billenni a rágódásnak az ördögi spiráljába, ennyi az egész. És ketten együtt sokkal könnyebb. Egyébként ez tényleg nem, tehát hogy most ez véletlenül sodort minket ehhez a gondolathoz az élet, de hogy egyedül valahogy, vagy nem valahogy, hanem talán értelemszerűen sokkal könnyebb belecsavarodni ezekbe a gondolatokba, tehát hogy az is még egyfajta ilyen megoldás lehet, hogyha ha nem is feltétlenül szakemberre, de egyáltalán valakivel megosztjuk. Hogy mint ahogy például Brené Brown is tette, hogy megosztotta a férjével a nehéz érzéseit, igaz, hogy ez a jövőre vonatkozott, de hogy a múltra, a rágódásra vonatkozóan is, hogyha elmondjuk, hogy miért bánkódunk, hogy mi az az a gondolat, ami zavart vagy kísért minket, akkor lehet, hogy egy hozzánk közel álló ember tud olyat mondani, ami megnyugtat, vagy egyszerűen csak azt, hogy megosztjuk, az már elvehet az erejéből, nem?
Igen, nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Persze nyilván itt most hozzáteszem az összes hozzáfűzött gondolatot, amit ilyenkor szoktam, hogy legyünk óvatosak azzal, hogy kire mekkora terhet rakunk, hogy kinek mondjuk, hogy mikor mondjuk, és így tovább, mert hogy ugye lehet, hogyha egyébként is éppen egy rágódós időszakban vagyunk, és ez a valaki úgy reagál, mint Brené Brown férje, akkor nehezebben tudjuk utána keretezni, hogy ő most miért nem figyelt rám, és miért nem nyugtatott meg, és miért volt ez az egész, és már ő sem szeret. Szóval, hogy akkor lehet, hogy még jobban ásodol minket ez a spirál, szóval így ezzel érdemes, ezzel is ilyen nagyon tudatosnak lenni, hogy most én forgatókönyvet írok, vagy mi volt itt az én elvárásom, és ehhez képest mi volt a valóság, ennek mi lehetett az oka, nem tilos megkérdezni a másiktól, hogy most tudsz-e rám figyelni, vagy tudunk-e erről egy kicsit beszélgetni. Erről is kellene egyszer egy adás, hogy hogyan beszélgessünk egymással, úgy, hogy ez tényleg építő legyen. Mit szólsz, Eszti?
Igen, azt határozottan.
Ha hallanátok ilyesmit szívesen, akkor írjátok meg nekünk, mert hogy most, hogy már a végét járjuk a könyvfejezetek terén a témáknak, én most már nagyon aktívan gyűjtögetem azt, hogy miről beszélhetnénk még, és hogy mi az, amit még behozhatnánk. Illetve, ami most jutott eszembe, annak kapcsán, amit mondtál, hogy milyen jó lehet ezt megosztani valakivel, a könyvben kitértem arra is, hogy az is nagyon jó, hogyha megelőző csapást mérünk a rágódás szempontjából lelki első segéllyel. És az jutott most eszembe, hogy mondtad a megosztást, ezt, hogy önmagunknak is lehetünk igazából ilyen kis buddy-ja, ilyen kis barátja, aki így mellette áll a nehéz időkben, hogy még mielőtt elkezdenénk egyáltalán a rágódásba belecsúszni, hogyha történik velünk valami rossz, akkor lelki első segélyt gyakorolunk. Ez ugye egy általam nagyon kedvelt és nagyon sokszor idézett pszichológusnak, Guy Winch-nek a fogalma. Ő azt mondja, hogy úgy kell tekinteni erre, mint amikor ha elvágjuk az ujjunkat, vagy megsérülünk valami apró háztartási balesetben, simán alkalmazunk egy első segélyt, ráteszünk egy sebtapaszt. Ugyanezt tegyük a lelkiek terén is, hogy ne engedjünk annak a kísértésnek, hogyha történik velünk valami rossz, mondjuk ér egy kudarc, vagy egy visszautasítás, vagy hasonló, hogy akkor elkezdjünk sót szórni a sebeinkbe, és lerúgni magunkat még jobban, hogy igen, mert puta vagyok, és haszna lehetetlen, és persze, hogy velem történnek ilyenek, amikor már anyám is megmondta, hogy semmire se vagyok jó, és így tovább, hanem hogy forduljunk magunk felé ilyenkor együttérzéssel, és amennyire csak lehet, így tényleg nyújtsunk első segélyt, hogy próbáljunk meg egy kicsit megnyugodni, hagyjunk időt arra, hogy ezen kiszomorkodjunk magunkat, de aztán egy bizonyos idő elteltével nézzük meg azt, hogy jó, akkor mit lehet ebből tanulni, hogy lehet ebből felállni, mire volt jó nekem ez az egész, mi lehet a következő lépés, és így tovább. Szóval, hogyha azokat a negatív érzelmeket, amik a rágódás során később előjöhetnének, ott helyben elkezdjük csillapítani, nem megoldani, tehát senki nem várja, hogy 5 perccel utána neked ne legyen semmi bajod, hanem csak próbáld meg ott megnézni, hogy jó, ez most nekem fáj, most szégyellem magam, rosszul érzem magam, egy kicsit olyan elutasított, sírós, bebújnék a takaróm alá, és egy darabig nem jönnék ki érzésem van. Ugye ezt is mondtuk az egyik előző adásban, hogy adjatok bátran saját nevet az érzelmi állapototoknak. Akkor így maradj meg ebben egy kicsit, és akkor kezeld ott helyben ezt a sérülést, és annál kisebb lesz az esély később, hogy belecsúszol egy rágódós negatív spirálba.
Olyan érdekes, hogy beszéltél, így az jutott eszembe, hogy igen, hogy ez valahogy a legnehezebb, hogy megengedjük magunknak azt, hogy ilyen elfogadó szeretettel teli, ugye az önszeretetről is beszélgettünk, mert arról is van adásunk, hogy ilyen attitűddel forduljunk saját magunk felé, és ahogy így rögtön ott termünk, és nem tudom, hozzuk a raktapaszt meg a betadint, ugyanúgy kellene ezzel a fajta figyelemmel, és nem tudom, megértéssel, empátiával fordulni önmagunk felé, de hogy annyira És én ezt is valahogy azt érzem, hogy szorosan összefügg nagyon sok esetben ezzel a teljesítményorientált gondolkodásra, hogy olyan sokat várunk, és hogy nem ugye a megbánás is, meg a rágódás is nagyon sokszor arról szól, meg arra vonatkozik, hogy egy adott helyzetben nem teljesítettünk úgy, ahogy azt elvártuk volna magunktól. És hogy ha akkor azt a mondatot elmondtam volna, vagy hogyha hely tudtam volna állni abban a helyzetben, hogyha nem tudom. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem ez a teljesítménnyel függ össze, vagy azzal kapcsolatban, hogy egy adott szituációban, és ez nem feltétlenül egy a munkavilágából származó, vagy ott gyökerező eset kell, hogy legyen, hanem simán lehet a magánéletünkben is, hogy nagyon sokszor valahogy így nem engedjük meg magunknak azt, hogy emberiek legyünk, hogy ne tökéletesen reagáljunk, mint ahogy egyébként a forgatókönyvírók által megírt filmekben szoktak a színészek, hanem úgy, ahogy természetes, hogy igen, hogy nem tudom, zavarban vagyunk, megijedünk a lehetőségtől, tehát hogy nyilván itt is persze van, ami már nem akarom ezt a szót használni, hogy kóros, de hogy ami így érdemes odafigyelni, de hogy van az a szint, ami meg természetes, és hogy milyen sok időt tudunk tölteni azzal, hogy ezen aztán rágódunk, ahelyett, hogy abba az irányba fordítanánk a figyelmünket, hogy igen, egyrészt legyünk együttérzőek első lépésben a tekintetben, vagy azzal kapcsolatban, hogy ez most nem sikerült, másrészt meg akkor ne azt nézzem, hogy jaj, mi az, ami nem, hanem hogy oké, mit tanultam ebből a helyzetből, és mi az, amit legközelebb másképp kellene csinálni. De hogyha abba csavarjuk bele magunkat, hogy mi volt rossz, akkor abban nincs benne a fejlődés lehetősége sem.
Sokat gondolkodtam, hogy elszpoilerezzem-e most a válaszomban azt, amit amúgy nem akartam elszpoilerezni, de most elfogom. Úgyhogy aki hallgatja a podcastet, de sokat
ez... Mindig mondasz valami spoilert, ez most már egy külön rovat lesz. Úgyhogy mondd csak.
Igen, a pszichológus is ember rovat, igen. A Kata nem tud egyenes választ adni a kérdésekre a rovat. De cukik a hallgatóink rovat. Én ezt egyébként nagyon szívesen beépíteném így szervesen az adásokban, mert imádom ezeket az üzeneteket. Imádom. Szóval a spoiler része, ami ide kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, legalábbis eszembe jutott róla, hogy készülök nektek írni egy cikket, ugyanis olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt. Ilyen rovatunk is volt.
Nem baj, ezek a rovatok így mozognak, legalább van egy kis változatosság, és nem kiszámítható.
Nem vagyunk valami konzisztensek.
Nem kiszámítható legalább az adás, nem unnak meg minket.
Igen. Igen, mindig van benne valami, mint a Kinder meglepiben. Szóval, hogy olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt, ami arról szólt, hogy képzeljétek el, hogy Amerika bizonyos államaiban kimutathatóan alacsonyabb a hajlandóság arra, hogy valaki pszichológiai segítséget kérjen. Itt nem feltétlenül pszichológusokról beszélünk, mert ugye Amerikában nagyon kiterjedt hálózata van, a miénkhez képest kiterjedtebb hálózata van a segítőknek, és arról készült egy felmérés, hogy mi a közös jellemzője azoknak az államoknak, ahol kevésbé kérnek segítséget az emberek, miközben egyébként ugyanúgy szenvednek pszichés problémáktól, sőt, nagyon sok esetben súlyosabbaktól. És képzeljétek el, most nem akarom ezt ilyen nagyon hosszan ragozni, meg teljesen lelőni a cikket, de hogy a lényeg az, hogy az mutatható ki, mint közös pont ezekben az államokban, hogy ezek az emberek szinte mind olyan amerikaiak, akiknek a felmenői mind ilyen nagyon kemény időjárási viszontagságok között éltek évszázadokon keresztül, nagyon kemény, nagyon magányos foglalkozásokat űztek, nem tudom, birkapásztor voltál a skót felföldön, tudom is én, és akkor hozzá kellett szoknod ahhoz, hogy egyedül vagy kint a pusztába, alig van melletted valaki, ott van neked az egész nyáj, amiért te vagy a felelős, ha egyszer elragadja egy medve, akkor az a te károd lesz. Tudjátok, mire gondolok, amikor ezek a nagyon kemény életutak találkoznak valakiben. És hogy olyan érdekes, hogy azok, akiknek ilyen felmenőik vannak, így ezeket az értékeket vitték tovább a családjukban, anélkül, hogy bármelyik generáció is megkérdőjelezte volna, hogy neked egyedül kell boldogulni, a legkeményebb, leglehetetlenebb körülmények között is helyt kell állni, mert hogyha nem teszed, akkor mindent elveszítesz, és gyenge vagy. Uh-huh. Ez úgy kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy szerintem, ezt nem tudom, lehet, hogy elég bátor leszek a cikkben erre kitekinteni, hogy nálunk is szerintem nagyon sokszor bejátszik ez. Magunkban csendben rágódni talán még oké is volt, de lépni, megtenni ellene, vagy beszélni erről másoknak, vagy segítséget kérni benne, az nem tudom, hogy hányan nőttünk fel úgy, és az előző generációk is hányan nőttek fel úgy, hogy ez egy oké lépés volt.
Igen, abszolút összecseng szerintem a kettő. A hajlamosság a rágódásra, meg a hajlandóság, hogy ezzel foglalkozzunk. Lehet, hogy van a kettő között összefüggés, vagy így nem tudom. Egyenes, vagy
fordítani
arányban.
Igen. Talán a kiút részében szerintem nem, hogy egyáltalán, hogy mennyire van bennünk az, hogy felismerem, hogy van valami, ami rám jellemző, és az nekem rosszat tesz, és hogy megnézem, hogy mi lehet belőle a kiút, és hogyha nem megy egyedül, akkor kérek benne segítséget.
Csak minél mélyebbre kerülsz, meg minél tovább halogatod a segítségkérést, annál nehezebb kijönni abból a spirálból, vagy egyáltalán elhinni azt, hogy abból van kiút.
Igen, így van. Ezért fontos minél hamarabb. Na, akkor elég örömet fakasztottunk már szerintem. Mit szóltok, kedves hallgatóink?
Igen, innen kellene valami jó kis pozitív kicsengést produkálunk, ami nem tudom, hogy fog menni, Kata, hogyha van ötleted, akkor kérlek, hozd meg velünk.
Én végül is már kecsegtettelek benneteket egy érdekes új cikkkel, bár az a gyanúm, hogy annak se lesz túl pozitív a vége, úgyhogy gyorsan mondjunk valami jót. Ó, kaptunk még egy nagyon aranyos visszajelzést a podcastre. Jaj. Közben nézek ezt ére kutatóan, hogy tudjál, hogy mire gondolok.
Igen.
És hogy akkor azt így megosztanánk veletek, hogy jó hangulatban váljunk el a végére. Valamint én azt is megosztanám veletek, hogy már összesen csak 2 darab témánk maradt a könyvből. Még egyet önsorsrontunk, egyet bizalmazunk.
Igen. Igen.
Ez maradt, és aztán utána rátérünk egy egészen új témakörre. Igen. Az adásokban, ami én már nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy fog nektek tetszeni. De van egy olyan érzésem, hogy fogjátok szeretni.
Igen, ez így elég pozitív és optimista, de egyébként az sem baj, hogyha nem az, mert úgy egyébként se, de nálunk különösen nem szokás az, hogy eltagadjuk a nehéz érzéseket, vagy a nehéz témákat, úgyhogy ez is teljesen oké, hogyha most nem annyira hurrá optimista hangulatban köszönünk el egymástól.
De azért mondd el a cuki visszajelzést, amit kaptunk, hogy azért mégis legyen valami.
Ja, igen, hogy egy hallgatónk, akit egyébként személyesen is ismerünk, és támogatunk is, csak most nem mondom a nevét, mert ehhez nem járult hozzá, de hogy az előző, vagy talán most már a 2-vel ezelőtti podcastünk kapcsán, amikor az érzelmekről beszélgettünk, egy számot osztott meg, hogy neki Pink egyik száma jutott eszébe arról az adásról, ami annyira megtetszett nekem ez a gondolat, hogy komolyan felmerült bennem, hogy akkor így egy ilyen a 20 témához mennyire izgalmas lenne keresni és összeállítani egy ilyen playlistet, egy műsorlistát, hogy zeneileg melyik téma, meg melyik beszélgetés így mit hozott elő. Úgyhogy lehet, hogy majd így zárásképpen én készítek egy ilyen meglepetést, és akkor ezeken a megosztó oldalakon szintén közzé tudjuk tenni azt is. Úgyhogy köszönjük szépen hálásan az ötletet, és hogyha bármilyen hasonló ötletetek, gondolatotok van, vagy akár az adások témájával kapcsolatban beúszik valami, vagy van olyan téma, ami úgy foglalkoztat titeket, és jó néven vennétek, örülnétek annak, hasznosnak találnátok, hogyha azt egy kicsit kibontanánk a podcastjeinkben, akkor azt is bátran írjátok meg nekünk, vagy hozzászólásban, vagy hogyha úgy érzitek, akkor az infókukat pszichoforiu.hu e-mail címre is küldhetitek ezeket, szóval minden visszajelzésnek, a negatív, vagy hogy mondjam, az építő jellegű kritikának is épp úgy örülünk, mint ahogy a dicsérő szavaknak. Az egyik abban segít, hogy fejlődjünk, a másik pedig abban, hogy legyen önbizalmunk. Úgyhogy köszönjük nektek, nagyon-nagyon sokat kapunk tőletek mi is, és bízunk benne, hogy ti is azért tudtok ezekből az adásokból kinyerni olyan információkat és gondolatokat, amik segítenek ebben a sok szempontból nehéz és küzdelmes időszakban jobban lenni. És hát reméljük, hogy akkor találkozunk a következő alkalommal is. Herendika, tehát és Szabó Eszter Juditot, a Pszichofóriú lélekerősítő podcastjének műsorvezetőit hallottátok. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, és várunk benneteket a következő adásban is!
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.